Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Balog Edina szociálpedagógussal Bajcsi Norbert beszélget.
Hogy kerültél a drogmisszióba?
Hú, hát én a versenyszférából érkeztem. Az elmúlt 8-10 évben értékesítőként dolgoztam, több cégnél is, és nagyon szerettem egyébként azt a jellegű munkát, de most így utólag visszagondolva szerintem akkor is azért, mert hogy emberekkel tudtam foglalkozni, ha lehet ezt így mondani, kommunikálni, tehát hogy az emberekkel való kapcsolat, felvétel, kapcsolatépítés mindig is ez mozgatott. Jött egy olyan élethelyzet, hogy megszűnt egy munkahelyem, és elgondolkodtam, hogy van-e jövőképem ebben a szakmában, mondjuk az elkövetkezendő 10-15 évben, és igazából akkor jöttem rá, vagy akkor döntöttem úgy, hogy szeretnék pályát módosítani, mert már nem tudtam elképzelni azt, hogy még mondjuk 5-10 év múlva is ugyanazt csináljam, és nekem eredetileg a végzettségem szociálpedagógus, tehát én a szociális szférában diplomáztam, csak nem dolgoztam benne, és úgy voltam vele, hogy akkor most vagy soha. Így visszatértem a gyökerekhez, és hát nagyon sokat gondolkodtam, hogy akkor mégis milyen területre menjek, mert eredetileg is ez volt a kihívás, és végül is azért nem is mentem akkoriban ilyen pályán, nem kezdtem el dolgozni, mert nem találtam úgy azt az utat, ami úgy igazán megmozgatott volna. De valahogy a felmondásomat követően nagyon sokszor így szembe jött az a téma, hogy függőség. Először meg is ijesztett, hogy úristen a drog, előtte körülbelül így ilyen szemellenzővel éltem, hogy úristen, nem is tudtam, hogy ilyen, nem azt mondom, hogy nem tudtam, hogy ilyen létezik, de hogy így nem, én ezt nem is láttam meg. A baráti körömben, a családomban ez nem volt jellemző, úgymond így a közvetlen környezetemben én nem találkoztam ezzel a témával, teljesen más utakon jártam, ugye, viszont valahogy mindig jött. Tavaly augusztusban volt egy egészségügyi problémám, amiből nagyon nehezen gyógyultam meg. Egy műtétből több hét alatt nem tudtam felgyógyulni, és amíg otthon voltam, eldöntöttem, hogy szeretnék templomba járni, és szeretnék egy egyházi közösségnek a tagja lenni, mert nagyon egyedül éreztem magam azon a településen, ahol jelenleg élek, a családom nagyon messze lakik, és úgy voltam vele, hogy szeretnék valami olyan lelki táplálékhoz jutni, amit úgy gondoltam, hogy az egyház így meg tudna adni. És akkor kezdtem el járni a kápolnásnyéki református gyülekezetbe, és ott volt egy olyan istentisztelet, ahol egy lelkész tanonc mesélt arról, hogy körbetekerték a velencei tavat Ráckeresztúron gyógyuló drogos fiatal srácokkal, és miközben bicikliztek, az egyik srác mesélt ennek a lelkész tanoncnak, hogy ő olyan sok szeretetet kap Ráckeresztúron, amit még soha életében nem tapasztalt meg. És akkor így bennem így, nem tudom, éreztél-e már ilyet, amikor úgy, tehát, hogy valami megmozdult, hogy úgy szinte egy libabőrös lettem, azt éreztem, hogy hú, ez most így valamit jelent. Hát persze akkor is egyből, hogy én biztos nem, de szerintem akkor érintett ez az egész téma meg először úgy igazán, és utána több úton szembe jött ez, hogy Ráckeresztúr, és jött egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy mit veszíthetek, most vagy soha, írtam egy levelet az Erdős Eszternek, hogy szeretnék jelentkezni hozzájuk, milyen lehetőségek vannak, hogy tudunk-e beszélni erről. Már másnap válaszolt, behívtak egy állásinterjúra, és igazából így kerültem ide.
Nagyon jó volt ezt így hallgatni. Egyébként én sem tudtam, hogy ez hogy is volt, de így nagyon jó volt így benne látni Isten munkáját is, és a tiédet is. Mert tényleg általában azt gondolom, hogy nagyon sokszor van ilyen isteni elhívás, amikor az embernek van egy mély pontja bármilyen jellegű, akkor meg tud erősíteni a hit is, és nyilván nem akkor érezzük, de viszont egy utat kínál. És így ahogy elmondtad, és ebben ott volt a történetben az is, hogy Isten használt embereket is, hogy oda jussál. Tényleg azt gondolom, hogy erre a libabőrözés, hogy ezek amikor Isten megérint, és az ilyen elhívások, és én kívánom is neked, hogy ez legyen az elhívásod, hogy tudj kiteljesedni a drogmisszióba, hol gondolom már előtte is biztos, hogy volt hited, hiszen már azt azért nagyjából, ahogy mesélted, tudtad azt, hogy hova érdemes fordulni, amikor egyedül van az ember, hogy neked így az életedbe a misszió előtt mikor találkoztál, vagy hogy találkoztál a hittel Istennel?
Én egy református családból származom, tehát nekem a anyai nagypapám, ő presbiter volt, Szatmárnémetiben egyébként a református egyháznál, úgyhogy én kis, hát én ebben nőttem föl, hogy ha nem is minden vasárnap jártunk templomba, de hogy ez mindig így jelen volt az életünkben, és jártam hittanra, konfirmáltam, tehát hogy ez abszolút jelen volt. Azt nem állítom, hogy kamaszként is ez volt így a legfőbb mércéje az értékrendemnek, de szerintem biztos, hogy volt egy nagyon jó alap ebben. Igazából a 30-as éveim közepén egy elég komoly magánéleti válságba került az életem, amit próbáltam többféle szakemberrel is megoldani, és egyébként rengeteget segítettek, tehát pszichológushoz is jártam, aki nagyon sokat segített abban, hogy meg tudjam fogalmazni a problémáimat. De valahogy az történt, és szerintem ez sajnos sokaknál így van, hogy tényleg lejutottam így a gödör aljára. És eljött egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy most már ezen tényleg csak valami felsőbb erő tud segíteni, és volt egy olyan, hát vagy meditációm, vagy imádságom, nem tudom, hogy nevezhetem, amikor én tényleg éreztem a szívemben, hogy a Jóisten szól hozzám, és hogy éreztem a jelenlétét, és hát persze patakokban folyt a könnyem, és zokogtam, és így kérdeztem tőle, hogy miért hagytál el, és hogy miért nem segítettél, és hogy miért hagytad, hogy ez az egész szituáció megtörténjen az életemben, és képzeld el, hogy azt mondta nekem egy ilyen nagyon szeretetteljes, de nagyon szigorú érzést éreztem, hogy én soha nem hagytalak el téged, te fordultál el tőlem, de hogy nagyon örülök neki, hogy most újra visszataláltál hozzám, és hogy tudd meg, hogy soha többet nem leszel egyedül. Jelenleg arányaiban több az az adminisztratív jellegű irodai munkám, ami nem feltétlenül hozzájuk köt, viszont vannak a munkafeladataimban olyan részek is, amiket viszont abszolút velük végzem, és akkor van lehetőségem velük több időt tölteni. Egyébként nagyon érdekes, még visszatérve, ahogy beszéltél, már első naptól kezdve, amikor elkezdtem dolgozni a misszionál, és igazából még csak ismerkedtem a közösséggel, ismerkedtem az egész terápiás módszerrel, egyszerűen egy ilyen csodálat fogalmazódott meg bennem, és azon gondolkodtam, és ez egyébként majdnem minden nap jelen van, miközben hallgatom a srácokat, vagy akár a velük való munkát a mentorok, tehát a stáb körében, nagyon sokszor érzem azt, hogy hasonló gondolatokat fogalmaznak meg, mint mondjuk akár én is abban az önismereti utamban, vagy válság utamban, amiről előzőleg beszélgettünk, pedig én nem a drogról jöttem le, hanem ki tudja milyen függőségemről, mert lehet, hogy társfüggőségről, nem tudom. Nem is ez a lényeg, de hogy a hétköznapi emberek problémáiról beszélnek olyan érzelmi intelligenciával, amit nagyon ritkán tapasztalok a külvilág hétköznapi emberénél. Tehát elképesztő, hogy ezek a srácok milyen munkát tesznek bele abba, hogy meggyógyuljanak, és én tisztelem őket ezért, és tényleg szívem legmélyéből én szeretem őket. És azért is nagyon szeretek velük lenni, mert ezt látom, hogy ők felismerték, hogy problémájuk van, ugye mertek segítséget kérni, tehát bátrak voltak, mert manapság mit látunk, legalábbis én azt látom, hogy még mindig ciki pszichológushoz menni. Még mindig azt mondják az emberek, hogy aki pszichológushoz jár, az bolond. Pedig szerintem egy egészséges ember is tekinthet akár egy pár alkalmas terápiát abban, hogy célokat keressen, azt hogyan tegye meg. Még mindig, szerintem mindenkinek vannak olyan feltárandó, ha nem is nagy traumái, amikkel igenis lehet foglalkozni, de ha ez csak egy sima önismereti út, szerintem ez egyáltalán nem ciki. Tehát, hogy mertek a srácok segítséget kérni, és hogy napi szinten tesznek. Tehát ők fölkelnek reggel, kinyitják a szemüket, és addig, amíg este be nem csukják a szemüket, terápiáznak. És ez néha fizikai szinten megy, néha pedig lelkisíkon, de hogy ők folyamatosan dolgoznak magukon, és én ezt tisztelem bennük, és felnézek rájuk. Aztán, hogy utána ők mit kezdenek ezzel, az már nyilván az ő felelősségük, az ő életük, erre nincs ráhatásom, szerintem nem is kell, hogy legyen, de azokban a napokban, hetekben, hónapokban, amik ott mi együtt eltöltjük ezeket az időket, én mindenkire ilyen kis túlzással nyilván, de hogy így csodálattal nézek, és tisztelettel. És én rengeteg szeretetet kapok tőlük, rengeteget. Mindenki kedves, jó, nyilván néha szoktunk így kicsit poénkodni, amikor nem csak a mélységi beszélgetések vannak, de már többen fordultak hozzám komoly problémákkal, hogy te, mint nő, ezt hogy látod, esetleg milyen nézőpontot tudok neki adni a tovább gondolkodásban, és nekem ez is annyira jól esett, hogy így bizalmat szavaztak nekem. És visszatérve az eredeti kérdésedre, hát a nagy álmom igen az lenne, hogy én is mentor lehessek, és hogy a srácokkal szakmailag ugye foglalkozhassak többet. Természetesen majd ez kiderül, hogy mire lesz lehetőség. Meg hát rengeteget igyekszem tanulni, szívom magamban minden információ morzsát, mint egy szivacs. Néha az őrületbe kergetem a mentorokat, hogy 1000 kérdésem van mindenről, és az 1000 kérdésről meg újabb még 1000, és akkor már néha így mondják, hogy jól van, majd beszélünk, de hát engem nagyon nem lehet lelőni. Úgyhogy nagyon érdekel a téma, nagyon szeretem a srácoknak hallgatni a történeteit, nagyon szeretem végig gondolni, hogy mi miért lehetett, mi hogyan történhetett. Például a családom nagyon féltett attól, hogy, mert hogy nagyon érzékeny ember vagyok, hogy majd biztos ez nagyon meg fog engem terhelni, hogy lelkileg nehezen fogom földolgozni ezeket a történeteket, és egyébként volt bennem is egyfajta félelem, hogy mi van, ha ez tényleg így lesz, de nem így lett. Tehát abszolút úgy tekintek rájuk, hogy volt, ami volt, nyilván megérint, volt már, hogy mondjuk elsírtam magam én is egy nehezebb történeten, sőt, egyébként a te könyveden is pityeregtem, tehát beismerem, hogy megérint, de hogy úgy fogom föl, hogy most azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk azon, hogy jobb legyen, és hogyha ezért, tehát mindig úgy fogom föl, ha csak egy mondatom segít bármikor, hogy egy pillanatukban mondjuk a jó döntést hozzák meg, akkor már megérte. És ez lehet, hogy nem egy legmélyebb beszélgetésben történik meg, csak mondjuk a folyosón egy kedves szó, vagy egy bármilyen olyan reakció, amire ő lehet, hogy nem is számít, de akkor már megérte, hogy én ott vagyok. És emiatt engem ez nem úgy visel meg, mint amennyire mondjuk eredetileg féltünk, vagy féltem, és nagyon-nagyon tölt az, hogy látom őket, hogy küzdenek, és csinálják, és ja igen, és ez még egy tök érdekes, vagy nagyon érdekes, hogy mindig, amikor bekerül egy fiú, akkor hát látom a szemében, hogy úristen, hova kerültem, a zavarodottságot, hogy még néha a világukról nem tudnak, már bocsánat, hogy így fogalmazok, vagy szólj, hogyha valamit így erősen mondok, hogy így csak figyelnek, hogy úristen, hova kerültem, mi történik, stb. És eltelik tényleg egy olyan 2-3 hónap, és elkezdenek kinyílni. Hogy látom a tekintetüket, hogy megváltozik. Van olyan fiú, aki elején így nézett, mint egy dúlt vad, és most meg mosolyog, és így ezt annyira jó látni. Ahogy így elkezdenek újra önmaguk lenni, vagy hát gondolom, hogy újra önmaguk lenni, és annyira értékesek. És ezt a folyamatot így végignézni, elképesztő érzés.
Igen, tehát, hogy nyilván az évek alatt én is rengeteg, meg ez is ragaszkodok én is misszióhoz, mert megszámolhatatlan csodát látom én is, és tehát, hogy minden nap át lehet ott bent élni, és igazából ez is mondtam az előbb is, hogy ez viszont tényleg úgy működik, hogy akik körülötte dolgoznak, most ez tényleg, ha valaki irodista, vagy valaki mentor, vagy valaki éppen a konyhafőnök, az az egésznek úgy áll össze, hogy az eredmények meg ezek, amikor látjuk a srácokon a pozitív változásokat. És annyira jó ezt hallgatni, hogy az ezekből töltekedsz, és észreveszed a változásukat, mert szerintem mindig abból lesz a jó segítő, aki felismeri az ilyen változásokat, aki nem úgy, mert tehát nem úgy tekint rájuk, hogy jó, oké, XY bejött, és akkor itt van, ő már váltott egy fázist, hoppá, ő már látom, hogy kimenőre megy, hanem ezeket a lelki változás, akár a szemükben, mert én is azt gondolom, hogy tényleg észre lehet venni rajtuk, és ez egy nagyon jó dolog volt, amit megemlített, hogy tényleg én is amúgy ugyanígy volt, amikor bekerültem alá, hogy néztem, hogy úristen, hogy hol kerültem. Egyrészt éreztem, hogy jó helyen vagyok, de azt, hogy mi zajlik ott, tehát az első napokban ezt nem is lehet felfogni. De hogy valójában, amit tényleg így van, ez, amit elmondtál, én mondjuk akkor tapasztaltam meg, hát nyilván, mert ott gyógyultam, így nehéz volt kívülről rálátni a saját közösségünkre, viszont az én terápiámnál volt egy hónapos olyan szakasz, hogy át kellett menjek a Tini Rehabra dolgozni, akkor még más volt a konyharendszer, és akkor ott besegíteni, és én akkor döbbentem rá, hogy amikor csak a tinik voltak, hogy mennyire sokat dolgoznak azok a nagyon-nagyon fiatalok magukon, és akkor döbbentem rá, hogy tehát úristen, tehát ők így dolgoznak magukon, akkor nekem kutya kötelességem. Uh-huh. És hogy ez így nagyon jó, mert behoztál nekem is egy emléket, hogy nagyon jó ezt így hallani, hogy így nézel így a misszióra, meg a srácokra. Nagyon hasznosak ezek az információk. Hol látod magad 5 év múlva?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés.
Tehát mind a munkában, vagy az életben, tehát hogy bármit mondhatsz, most nem fontos azt mondani, hogy a misszióban, ha hol látod magad, de örülök, ha azt is mondod.
Hát ki tudja. Alapvetően én látom magam a misszióban 5 év múlva. Hát én azért szeretném megugrani ezt, hogy a szakmai oldalhoz közelebb kerüljek, vagy esetleg teljesen át tudjak kerülni. Nyilván ezen minden idegszállammal dolgozom. Hát amivel kezdtük a beszélgetést, a magánéletem úgy tűnik, hogy rendeződni látszik, úgyhogy remélem, hogy 5 év múlva már egy nagyon stabil és szeretetteljes új családban fogok élni. Úgyhogy ez már úgy tűnik, hogy nem kérdés. Én azt gondolom, hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb ember is leszek, mint akár mondjuk 5 évvel ezelőtt, de ha csak az elmúlt 3 évet nézzük, akkor is. Már mondjuk ahhoz képest most is sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, de hát ugye ennek a válságnak volt ez köszönhető. Úgyhogy én nagyon pozitívan tekintek. Most ez így nem akarok, tehát hogy is, tehát magamra is pozitívan tekintek. Szerintem a hozzáállásom is sokat változott. Nyilván van még hova fejlődni. Én azt gondolom, hogy valahol én is gyógyulok a rehabon. Szokták mondani a kollégáim, hogy senki nem, nincs itt véletlenül. Hát rengeteget foglalkozom magammal így, amikor lehetőségem van bármilyen csoporton részt venni, illetve hát amit nagyon-nagyon szeretek, hogy minden héten van bibliaóra, amin mi is részt vehetünk, tehát a kollégák is, és én nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, mert nagyon érthetően és nagyon közelien szokták ezeket a bibliai történeteket a Viktorék, a Katona Viktorék megközelíteni, nyilván azért is, hogy a fiúknak is emészthető legyen, és egyébként még ezt el akartam mesélni, hogy ha még belefér, hogy ezt is annyira jó volt látni, hogy mondjuk van egy fiú, aki még életében nem imádkozott, és szerintem így azt gondolta, hogy ha Jóisten létezik, akkor miért történt velem annyi minden, ami rossz, ami történt, de hogy ott ül, és kezében van az énekeskönyv, és olyan áhítattal tud énekelni, hogy múltkor is kicsordult a szememből a könyv, hogy Úristen. És utána meg elkezdünk együtt imádkozni, és becsukja a szemét, és látom, hogy igen, ő most ezt így beengedi, és tök jó ezt is látni. Szóval visszatérve, hogy akár ezeken a bibliaórákon is nekem is gyógyul a lelkem, abszolút annyira feltölt. Ha nem tudok valamiért menni, akkor sajnálom. Tehát, hogy nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó út vár rám, és nagyon szeretem az utamat járni. Tehát nem feltétlenül azt érzem, mint akár az előző életemben, mármint hogy az értékesítésnél is mindig voltak előttem célok. Én egy nagyon célorientált ember vagyok, és mindig hajtottam, hogy ezt is elérni, azt is elérni, és most egyébként nem feltétlenül anyagi dolgokról beszélünk. De hogy sokszor éreztem azt az értékesítés közben, hogy mint mikor így belógatnak egy répát, tudod, egy bot végéről, hogy így mindig megyek, de sose érem el, és hogy valahogy ez az odafelé vezető út egy ilyen nagyon küzdelmes, és akkor még ezt is, és még ezt is, és mit kéne még is. De hogy most sokkal jobban élvezem az utat. De most sokkal jobban élvezem azt, hogy igen, van célom, és azért meg is akarok tenni mindent, ez már igazából, ezt már hozom, tehát ez beépült a személyiségembe, de hogy az odáig elvezető utat is sokkal jobban élvezem.
Hát én kívánom neked, hogy minden álmod, célod teljesüljön.
Köszönöm.
És azt gondolom, hogyha mondjuk az 5 évig tényleg még ott vagy a misszióban, meg aztán még tovább, tehát ugye 5 évről beszéltünk, akkor biztos, hogy el fogsz mindent érni, hiszen az 5 évig terápián leszel. Ez egy kicsit ilyen vicces volt, de hogy valójában, amit te is kihangsúlyoztad, hogy bárki, aki csak mondjuk munkatársként van ott, az ugyanúgy változik és fejlődik a srácokkal együtt. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és ez tényleg egy jó, tartalmas interjú volt. Köszönöm.
Én köszönöm a lehetőséget.
Balog Edina szociálpedagógussal Bajcsi Norbert beszélgetett. Lélek hangja.
Bécsei Anna Mária 2002-ben járta végig a Caminót, az ismert ősi zarándokút Francia Ágát egyik barátnőjével, Kanizsai Dórival. Most következő Sancho Panna de la Marcha című műsorunkban a zarándoklatról vezetett lelki naplójának egy fejezetét hallhatják a szerző előadásában. A felvétel 2010-ben készült.